Halis Podcast. Hallgatni való az olvasójegy mellé.
Bolond, ki földre rogyván fölkél és újra lépked, s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet, de mégis útnak indul, mint akit szárny emel, s hiába hívja árok, maradni úgy sem mer, s ha kérdezed miért nem, még visszaszól talán, hogy várja őt az asszony, s egy bölcsebb szép halál.
Radnóti Miklós Erőltetett menet című versének részletével köszöntjük Önöket. Ez a Halis Podcast. Én Varga Tünde vagyok.
Én pedig Benke Dániel.
Mai beszélgetésünk apropója nem valamiféle különleges jeles alkalom, hanem egy könyv. Története arra ösztönzött bennünket, hogy ássunk, kutassunk tovább könyv szerzője és családja után. Így találtunk rá Varga Hoffmann Juditra.
A történet az ott kezdődik, hogy sokat foglalkozok azért Nagy Kanizsa történetével, és a figyelmembe ajánlottak egy nagyon érdekes könyvet, ez pedig Hoffmann Jánosnak a Köd Kárpit című könyve volt. Mondhatjuk azt, hogy ez egy napló egy férfi életéből. Hatás alá kerültem a könyvnek, és elkezdtem a történet után egy kicsit az interneten keresgetni. Meglepetésemre Juditot megtaláltam. Hála Isten, jó egészségnek örvend, és nem zárkózott attól, hogy most egyet beszélgessünk.
Mondtuk, hogy nagyon jól néz ki a korához képest, nem illik hölgytől ilyet kérdezni, de hány éves most jut?
Májusban voltam, 95. Amely nap arról is nevezetes, hogy aznap értünk ki Auschwitzba.
Tehát a születésnapján?
Igen.
Menjünk egy kicsit vissza. Hogy kerültek Nagy Kanizsára? Meséljen egy kicsit a családról.
Szombathelyen volt egy nagy komplexum, egy fűszer és vegyesáru nagykereskedés, és volt a nagyapámnak egy ecetgyára. Nagyobb vállalkozás volt, azonban a 30-as években volt a nagy világválság. Tönkrement az egész. A vagyon odaveszett, gyakorlatilag megsemmisítette ez a válság. Akkor voltam 3 éves, amikor Nagy Kanizsára költöztünk, tehát ez egy körülbelül az én születésem 1927 és 30 között lehetett ez a krach. Én nem emlékszem, csak a családi adományból tudom, és történetmesélésekből, hogy úgy lehetett megoldani, és ezt a családot megmenteni, hogy a zalaegerszegi Süssz nagyapám, egy nagyon gazdag ember volt Zalaegerszegen, egy nagy textil, szinte komplexum volt, mert egy kis és nagy kereskedés volt, és mellette pedig egy kékfestőgyár. Ő nyitott Nagy Kanizsán ugyanolyan profilú textil üzletet, mint ami Zalaegerszegen volt, és édesapám lett ennek a vezetője.
Hol volt ez? Csak hogy a kanizsaiak hallgatják, tudják beazonosítani.
Piaccal szemben. Aránylag ez egy nagy üzlet volt, mert valami 22 alkalmazottal dolgozott.
És akkor így kerültek Kanizsára.
És így kerültünk Kanizsára.
Mekkora volt a család, aki Kanizsára költözött? Ön volt 3 éves, ezt
én
tudjuk?
Voltam 3 éves, a bátyám volt 5,5, és a szüleim. Édesapám Hoffmann János és édesanyám Sütz Helén.
Hova járt iskolába ön?
Nagy Kanizsára zsidóiskolába. Zsengeri utcában volt egy alacsony épület, úgy emlékszem én, és ugyanabban az épületben volt a fiú kereskedelmi iskola. Az egy 4 éves ilyen főiskola profilú iskola volt. Tehát egy épületben voltunk, és ott volt a zsidóiskola, jóformán minden zsidó gyerek oda járt, sőt, még az ismeretségi körünkből is nem zsidókat is irattak oda, mert nagyon jó színvonalú iskola volt. Ott volt egy kis fennakadás, akkor már jöttek a zsidó törvények, és volt egy líceum Nagy Kanizsán, a Leány Líceum, ami érettségit adott. És oda szerettek volna a szüleim beiratni, de akkor már zsidó lányt, mert ez lány liceum volt, nem vettek fel. Úgy kerültem a nagykanizsai polgáriskolába.
Hol laktak önök?
Batthyány utcában. Batthyány utca 12.
Mikor volt ott utoljára?
Mikor nem voltunk megemlékezésen, akkor minden alkalommal, ahányszor nem voltunk, a családdal együtt mindig elmentünk oda.
Milyen érzés oda menni?
Vegyes érzés, nagyon vegyes érzés, de olyankor, amikor ilyen helyre kerülök, ilyen nagyon mély emlékezésbe kerülök, akkor én mindig megkeményedem. Ez egy ilyen önvédelem, gondolom, önvédekezés, és akkor ott a helyszínen mutatom nekik társzerűen, hogy most is egyébként ugyanúgy néz ki szinte azon a kapun, ami most ott van, vittek el minket. Tehát az a ház az utolsó menedék, az utolsó lakhelyem, oda többé nem tértünk vissza. Az egész családot akkor, tehát a nagymamával együtt, aki Szombathelyről akkor 2 hetet nálunk töltött, velünk együtt, tehát ötünket vitték.
Önben, vagy az egész zsidóságban a zsidó törvények hogyan csapódtak, milyen érzések voltak önökben?
Én bennem, egy gyerekben nem voltak ezek az érzések olyan mélyek és olyan grázóak, de valamennyire igen, hogy én nem mehetek a líceumban. A szüleimet azonban nagyon erősen érintették ezek a rendelkezések, mivel az édesapám ugye hadi kitüntetett volt például, amely kitüntetést vissza is vonták tőle a városházára, behívták, és vissza kellett adni a első világháborús kitüntetést, megfosztották tőle. Azon kívül pedig a gazdasági helyzet volt olyan, hogy a zsidókat állandóan gazdaságilag visszaszorították. Már nem tudtak élni, kereskedni, mert minden rendelkezés valamit visszavett, megnyomorította a kereskedő társadalmat.
Önben milyen kép él az édesapjáról?
Nagyon szerettem az édesapámat. Ő egy nagyon komoly ember volt. Volt humora, de azt mélyen elrejtett. Aztán nem a humor dominált, hanem a korrektség, a hazaszeretet, a kötelesség teljesítés. Ezen túl egy nagyon mély családi összetartás és szeretet.
Mit látott? Nem tudom, érzékelte belőle valamit, mert mégis csak ön azért még gyerek volt. Gyerek sodródik az eseményekkel, én azt gondolom, még egy ilyen helyzetben is talán. Lehetett érezni a szülein, hogy ők tudják, hogy mekkora baj van?
Tudták, de ekkora bajra nem számítottak. Tudták, mert talán a Resnitz család, akiket elvittek, hasonló körülmények közé kerültek, mint aztán később mi, de nem beszéltek róla. Velünk nem beszéltek róla, már gyerekekkel. De természetesen a gyerekek nyitott füllel élnek, és hallják a megjegyzéseket, és a komorságukon, a feszültségen, ami a családot uralta.
Elvitték önöket, Auschwitzba került a család. Ott már az első nap szétválasztották önöket, és ön egyedül maradt egy más közösségben, vagy hogy történt az a pillanat? El tudtak egymástól köszönni? Sejtették egyáltalán, hogy ott mi vár önökre?
3 napos vagon utazás után, amely zárt vagonban volt, ilyen marha vagonban, tehát pici ablakok voltak, és zsufolva voltak, nem tudtuk, hogy hova visznek. Megérkezésünk után én nekem sejtelmem se volt, hogy hova érkeztünk. Lehet, hogy a szüleimnek igen, de erre nem volt idő, hogy kérdeztük egymástól, hogy hol vagyunk. De nem volt erre már semmi idő, hanem kiugráltunk a vagomból, azonnal katonák vettek körül bennünket, elhangzottak a parancsszavak, hogy mindent ledobni, majd visszakapják, mindent itt hagyni. Azonnal 2 részre osztottak minket, férfiakat és nőket külön, és ez úgy alakult, hogy édesapám Sanyi bátyámmal egy külön sorba, édesanyám velem együtt egy másik sorba. És messze távol egymástól, úgyhogy annyira tudtunk egymástól elbúcsúzni, hogy amikor megállt a sor valahogy, és akkor édesapám nagyon messziről intett nekünk. Erre emlékszem.
Önök hova kerültek?
Akkor azonnal jött az a sorozat, amiben megfosztják az embert az emberi méltóságától és az emberi mi voltától. Tehát akkor ugye levet közni, szőrteleníteni minden, és tetoválni. Itt van, csak most már valaha kitöltötte a húsa.
Mikor kezdtek el igazán félni?
Azt hiszem, inkább a bevagonírozásnál egy igen. Nem értünk rá gondolkodni. 17 éves voltam, de nem tudtam elképzelni, hogy hova kerülünk. Úgyhogy én percre szembesültem avval, hogy egy más világba kerültem. Egy más planétára kerültem. Eddig teljesen ismeretlen volt számomra. Nem is tudtam róla.
Mi az, ami esetleg segíthetett a túlélésben? Mi volt az, amiben az emberben, ami tartotta a lelket?
Percről percre, másodpercről másodpercre kellett túlélni. Ahhoz kellett egy nagy lelki akarat, egy nagy belső tartás és egy jó fizikum.
Önnek ez megvolt?
Megvolt. Nem tudtuk, hogy hol vagyunk, csak történtek velünk a dolgok. Abban a pillanatban megszűnt az akaratunk, egyáltalán érvényesíteni lehetett volna. Attól a perctől kezdve tárgyak voltunk, vagy rabszolgák, nem tudom, minek kell ezt nevezni, amelyekkel azt csinálnak, amit akarnak, és valóban így is volt. Édesanyámmal együtt voltam ott, tehát ennél a levetkőztetésnél, és 4-5 napig ott együtt voltunk, beöltözve lágerruhába, ebbe a csíkos egyenruhába, és akkor jött egy újabb szelektálás, azaz kerestek munkára fiatal, erős nőket. Elég megalázó módon történt. Le kellett vetköznünk meztelenre, feltartott kézzel kellett elsétálnunk sok-sok SS tiszt előtt, hogy felmérjék, hogy alkalmasak vagyunk-e arra a munkára, amire ők kiszemeltek.
Önt alkalmasnak találták?
Igen, alkalmasnak.
És az édesanyját?
Erre nem. Olyannyira, hogy még inteni se tudtam neki, mert egyik oldalra kerültek az alkalmasak, másik oldalra az erre alkalmatlanok. Édesanyám ott az egyik hadigyárban dolgozott. Én pedig Lejvicbe kerültem, Lengyelországban, Lejvici koromgyár. Hadiparnak nagyon fontos alapanyaga. Azt állítottuk elő, kényszer munkásként, ott azért annál jobb körülmények között, mint ami Auschwitzban volt, de ott dolgoztunk, elhelyeztek minket ugyanolyan barakokban, és megkaptuk az overallokat, 3x8 órás reggel 6-tól 2-ig, 2-től 6-ig és 6-tól. Reggel. Nagyon nehéz munkát végeztünk, 60-70 fokos hűségben kellett gépeket kiszolgálnunk, hol máshova helyeztek. Tehát ott dolgoztunk 8 hónapig. Január 18-a körül kezdték bombázni Lejvicet, a gyárat természetesen célba vették, és akkor evakuálták az egész lágert. Még rosszabb körülmények között, 10 napi utazás után Ravensbrückben. A gyűjtőlágerben kötöttünk ki. Az volt a fantasztikus és isteni csoda, hogy Ravensbrückben egyik-másik lány egy-két nap után összetalálkozott ott az édesanyjával.
És kereste az édesanyját
ön is? Nem. Másik barakból menet közben kiabáltak, és nem tudtuk elhinni, és ugyanígy voltam én is, társnőm fedezték fel, hogy itt van Hoffmann Helén. Ugyanis Auschwitzból őket is odahozták.
Mi történt az édesanyjával végül is?
Együtt maradtunk akkor, és április 21-én halt meg mellettem, még egy harmadik vagy negyedik lágerben, Rechlin nevű lágerben, mert már annyira legyengült, hogy ő már onnan mellette voltam azokban a percekben, mert én dolgoztam, de ő egy, úgy hívták ezt, hogy revér kórházféle betegszobákat.
Mikor szabadították fel önöket is?
Onnan is evakuáltak minket ebből a negyedik lágerből. Vándoroltunk havas úton, ugyanis abban az évszakban ott még hó volt, és napokon keresztül, éjjel-nappal, még nem egy puskalövés, egy ágyulövés, egy zaj nélkül arra ébredtünk. 1945. május 5-én volt.
Megint a születésnapja körül.
Igen. Hogy jönnek visszafelé az úton ellen irányból társaink, csapatnyi csikos ruhás rab, és kiabálnak, hogy ne menjetek tovább, ne menjetek tovább, felszabadultunk.
Sok ilyen könyvet lehet ugye visszaemlékezést olvasni, és ott filmek is születtek. És akik visszaemlékeznek erre, mind azt mondják, hogy amikor felszabadították őket, egyszerűen voltak, akik csak kóvályogtak napokig. Mert hogy nem tudták, hogy most mit csináljanak, és mi történik, és az egészet nem tudták fölfogni.
Azt nem tudtuk, hogy hol vagyunk. Mentünk, és kerestünk lakosságot, és akkor megtudtuk nagyjából, hogy hol van, és azt kérdeztük, hogy hol van a legközelebbi lakott hely, ahol valamilyen hivatalnál mi jelentkezhetnénk, mert hát hiszen nem volt nekünk semmi papírunk, igazolványunk, és akkor megmondták, Röbelnek hívták azt a kis falut, oda elbandukoltunk még, vagy 15 kilométer, egy kis csapat, akik Nagykanizsáról úgy összetartottunk, és ott jelentkeztünk az orosz parancsnokságnál azonnal, mert az orosz fennhatóság volt, tehát oroszok foglalták el ezt a területet. Ott azonnal eligazítottak minket, azonnal fertőtlenítettek, az volt az első, nyakig tetvesek voltunk már, igazán nem emberi társadalomba valók. Ők elhelyeztek abban a faluban, német családoknál, akiknek el kellett látniuk minket, és aztán ott voltunk ebben a falucskában pár hétig, amikor már annyira megerősödtünk, akkor tudakoltuk meg, hogy hogyan lehetne tovább menni. Hát még nem volt se posta, semmiféle vasút, semmi. Onnan hát az elég vadregényes módon egy hónap alatt gyalog, teherautón, autón, a legkülönbözőbb lehetőségeket igénybe véve sokszor gyalogoltuk. Június 21-én értünk.
Pestre.
Igen. És akkor így kerültünk haza.
Meg tudott-e valaha bocsájtani?
Én nem tudom, kinek kellett volna megbocsátanom, talán az égnek. Nem tudom.
De gondolkodott ezen?
Nem. Nem gondolkodtam, és gyűlölet nem volt bennem, hanem csak elidegenedés inkább. Nem tudtam gyűlölni. A németeket sem. Az a szó, hogy Hitler, meg az egész politikából, amit megtudtunk, és amit tudtunk, az volt az ördögök ördöge. Azt hiszem, életösztön dolgozott bennem.
És mikor tudta meg, hogy édesapjával és a testvérével mi történt?
Az egész családról nem tudtam semmit. Egyetlen dolog, amit tudtam, hogy édesanyám mellettem meghalt. Tehát ez biztos volt. Itthon kellett tudakozódnom. Amikor aztán Pestre értünk, akkor lassan megtaláltuk egymást azok, akik hazaértek, és akkor így egymástól tudtuk meg a dolgokat, és férfiaktól tudtam meg, akik velük együtt voltak, hogy édesapámat a Mengele gázba küldte, sok hónapi munka után ő is dolgozott, de leromlott a szervezete. Amikor vonaton vittek minket, vagonban vittek minket Ravensbrückbe, kiláttunk valamennyire, nyitott volt a vagon. És néhány napi vonatozás után ellenvonat jött velünk szemben, ellenkező irányba tartott. Elég közel volt az a simpár, amin jött, és akkor egyszer csak észrevettük, hogy ismerősök, azaz nagykanizsai fiúk, férfiak vannak ebben a vagonban, és elkezdtek kiabálni mindenki a saját hozzátartozójának nevét, én is, hogy Hoffmann Sanyi, Hoffmann Sanyi. Vonat nagyon gyorsan elhaladt, de ennyit. És aztán nagyon sok év múlva, itthon 49 körül, nem tudom pontosan hány év múlva, megkeresett engem két nagykanizsai férfi, és elmesélték, hogy ők együtt voltak ebben a vagonban, és egyáltalán együtt voltak a testvéremmel, és az történt, hogy a vagonból, amiben szállították őket, kihajtották őket a erdőre, mert kellett a vagon, kevés volt már a emberszállító vagon, és ott legébb fegyverezték az egész társaságot. Ezek ketten, akik jöttek, valahogy a hóba beásták magukat, és nem mozdultak, és azt hitték, hogy halottak. És ők a tanúi annak, hogy a bátyám itt maradt.
Mikor olvasta el először az édesapja naplóját?
A hazajövetelem után visszakaptam a naplót, mert bizonyos tárgyakat adtunk szomszédoknak, barátoknak, családoknak megőrzésre, és ezt is odaadták a szüleim. Én erre nem is emlékeztem, hogy ezt odaadták, és akkor egyéb értékekkel, tárgyakkal együtt visszakaptam. Belenéztem, és föltettem a polcra. Évek múlva olvastam el, elég nagy ellenállás volt bennem ezt elolvasni, de aztán elolvastam. Aztán megint félretettem, és a polcon volt. 80-as évek elején volt egy interjú sorozatot készített a Spielberg alapítvány, és én hozzám is eljöttek, és aztán a beszélgetésen kívül, amit lefolytattunk 2-3 napon keresztül, kértek tőlem tárgyakat, hogy van-e valami emléktárgya. És akkor eszembe jutott, hogy van, hát itt a napló. Megmutattam, és nagyon megrázta őt, már a ránézése, és már mint 5 kockás füzet teleírva. Azt mondta nekem, hogy Judit, hát ezt nem szabad a polcon hagyni, ezt ki kell adni. El is kérte, elolvassa az egészet, és egyértelműen ez volt a véleménye. Elhittem neki, akkor már túl voltam én is a lelki nehézségeken, és akkor Szombathelyhez fordultam, megkerestem Fejsz Györgyöt, feljött Pestre másnap jóformán a telefonom után, hogy megnézze ezt a 5 füzetet, kéziratot, és ő azonnal kézbe vette, hogy igen, ezt ki kell adni, akkor így született meg a könyv.
Sok minden volt a füzetben, a naplóban, ami önnek teljesen új dolog volt?
Igen, voltak benne számomra ismeretlen tények, is, különösen azok, amelyek nem ilyen szomorú témával foglalkoztak, hanem ebben a füzetben váltogatja a mindennapjainkat a múlttal, a szombathelyi múlttal. Abban rengeteg mindent találtam, amiről fogalmam se volt a Hoffmann családnak az életéről.
Budapesten új életet kezdett egyébként a lánya is itt ő mellettünk. Beszélt erről, vagy eldöntötte, hogy nem fog beszélni erről a családjában? Ugye eldönti az ember, hogy ez egy olyan trauma, amit eltemet mélyre, és emlékezni sem akarok rá, vagy pedig eljön az a pillanat, amikor úgy érzi, hogy el kell mondani. Hogy történt önöknél?
Hát amikor hazaértem, és még rokonokat találtam, nekik elkezdtem mondani. De olyan bizalmatlan tekintetek fogadták az én elbeszélésemet, hogy nem hitték el. Akkor én abba hagytam a mesélést, a beszélet, mert tudtam, hogy nem tudom meggyőzni őket, hogy ők azt gondolják, hogy egy fiatal nő fantáziál, az ő unokahuguk azért túloz. Nagyon szerető, kedves rokonok voltak, szóval nagyon közeliek, édesapám húga családja. Ez nem rosszaság volt részükről, hihetetlen volt. Nem mondták, de láttam. És aztán Julika, a kislányom már kicsi korában elkezdett kérdezősködni dolgokról. Minden módon utána nézett, mikor már olvasni tudott, minden könyvbe belebújt, és megkereste, és aztán amikor már múltak az évek, nem tudom pontosan, mikor kezdtem mesélni, akkor már elkezdtem beszélni róla. Egyáltalán Nagykanizsára még gondolni se tudtam, nem, hogy oda lemenni az első egy látogatás után, ami rögtön a háború után történt. Akkor elvittem magammal, lementünk Nagykanizsára, azt hiszem akkor meséltem el sok mindent részletesen.
Az ön után lévő generációk, az ön lánya, az unokái, mi az, amit gondolnak erről az egész szörnyűségről?
Mindent tudnak az unokáim, illetve sok mindent, túl sok mindent, mert először is az édesanyjuk elmesélt nekik nagyon sokat, és aztán engem is kérdeztek. Úgyhogy meg is elégelték már, mert a végén túl sok lett az ő tudásuk erről, szóval ez már meghaladta az ő feldolgozó képességüket, de gyakorlatilag unokáim és az egyik unokámnak a 2 fia, azok is tudnak róla, azok kevesebbet, de azok is tudnak róla. Diana unokám volt kint Ravensbrückben, nagyon erősen részt vesz ennek a múltbeli feldolgozásán, Ravensbrückben is azért volt.
Az ön története és ez a múlt a családban hol kap helyet? Gró Rudolfné Miklós Julianna.
Egészen az elején, mikor kezdi írni a naplóját, és azt írja, hogy felolvastam belőle részeket Helénnek, a nagymamámnak, és nagyon tetszett neki, és akkor a gyerekeihez szól, mert ugye nekik szól a napló, hogy talán ti is majd, ha olvassátok, és hogyha majd az új rendben új családotok épül, akkor is szeretettel olvassátok majd ezt a naplót, és ti is törekedtek majd arra, hogy egy meghitt, meleg családi otthon teremtsetek a gyerekeiteknek, unokáitoknak. Én megpróbáltam ezt megteremteni, talán sikerült is, de ugyanakkor nagyon gyakran eszembe jutnak Kertész Imre szavai, amikor megkérdezték tőle, hogy ha lenne gyereke, mert köztudottan nem volt gyereke, akkor mire tanítanám? És azt mondta, hogy azt minden esetre megtanítanám nekik, neki, hogy soha, sehol ne érezze magát biztonságban. És ez a két érzés keveredik bennem, és nem vagyok biztos benne, hogy amit én tettem, teszek, az jó, azáltal, hogy egy meleg, biztonságos otthont teremtek. Másrészt fel kell a gyerekeket készíteni arra, hogy bármikor bármi megtörténhet.
Varga Hofman Judittal és lányával beszélgettünk. Juditot és családját a II. Világháború alatt hurcolták el. A családból egyedül ő élte túl a koncentrációs tábor borzalmait. Édesapjának, Hofman Jánosnak könyve Köd Kárpit kölcsönözhető a Halis István városi könyvtárban. Olvassák, lapozgassák, érdemes. Ez volt a Halis Podcast. Köszönjük, hogy minket hallgattak. Búcsúzik Varga Tünde
és Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.